Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Mai vendégünk dr. Ágoston Péter, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa. Állandó vendégünk Vodor Györgyecse, az Újligeti Szent Család plébánia templom plébánosa. Én Árai Szabó Gábor vagyok. Brahiterápia. Ez micsoda?
Brahiterápia, ez a görög brahi szóból származó szó, és a közel terápiát jelenti, tehát a sugárterápiának egy olyan ága, amikor a sugárforrást egészen közel visszük a tumorhoz, vagy a tumor ágyához, az eltávolított daganat helyéhez, és így sugárkezeljük a beteget. Tehát általában izotópokkal dolgozunk ilyenkor.
Hát akkor ebből kiderült, hogy Ágoston doktor nagyon fontos munkát, vagy hivatást választott, rákbetegeket gyógyít, és amennyire hallom, nagyon hatásosan.
Igen, szerencsére ma már az onkológiai ellátásban ez a három fő pillér, a sebészet, a sugárterápia és a gyógyszeres kezelés, ez ma már nagyon sokat tud segíteni a betegeknek. Ugye folyamatosan javulnak a gyógyulási mutatók az újabb és újabb technológiákkal, részben sebészi technikákkal, részben sugárterápiás újabb módszerekkel, illetve hát a gyógyszeres területen is hatalmas előrelépés volt az utóbbi években. Úgyhogy amennyi a gyógyulásból a ránk eső rész, úgy gondolom, hogy az utóbbi évtizedekben rohamosan fejlődik és javul és reményt ad a betegeknek.
Hát szerencsére egyre több olyan gyógyultal is találkozunk, akik hát bizony átestek a rákbetegségen, úgyhogy ilyen tekintetben bízhatunk. Gyuri atya, hogy látja?
Hát én is úgy látom. Egyrészt a Péterrel jó barátok vagyunk, és hát ő is segített nekem, amikor hát a ráknak egy bizonyos fajtája elért, és hát én csodáltam minden esetre azt a hozzáállását, azt a türelmét, a figyelmét, készségét, amit hát irányomba is, de hát más betegek is hasonlóképpen dicsérik a Pétert.
Igen, és úgy látom, hogy ugye nagyon fontos a technika, a gyógyszerek, tehát a szakma. De ez az egyik oldal, de különösen rákbetegségnél azért a lelki tényezők azok meghatározók lehet.
Pontosan ez volt nekem is a véleményem, hogy Péter mellett az ott dolgozóknak is, a nővéreknek, meg minden szakmabelinek a hozzáállása kiemelkedően jó volt, és figyelem. Tehát a betegségben a lelki gyógyulás is sokat számít.
Néha az az érzésünk, ugye mi az orvoslás oldaláról közelítjük meg a dolgot, és ugye ebben élünk, ebben a szakmában dolgozunk, ennek a szakirodalmát olvassuk, az újabb lehetőségeket figyeljük, hogy mindig a legjobbat tudjuk adni a betegeknek, de azért néha felhívják rá a figyelmünket, és nemrég egy barátom is tette ezt, aki az onkológiában dolgozott a segítő oldalon, hogy egy betegnek egy fél mondat, egy szó sokszor többet jelent, mert ő nem tudja azokat a technikai részleteket, ő nem tudja azokat a gyógyszerterápiás finom különbségeket, amiket mi esetleg észlelünk és figyelünk, de egy emberi szó, egy akár egy karomfogás, egy mozdulat, egy érintés, egy jó szó sokat jelent nagyon, és átlendíti esetleg azokon a nehézséget, amiken egyébként egy onkológiai beteg azért mindig szembe kerül, tehát az onkológiai betegsége és kezelése kapcsán. Úgyhogy ez nagyon fontos, úgy gondolom.
Igen, azt hiszem itt pontosan olyan terület, amikor a hit és a tudás egyszerre veszi fel a harcot a betegséggel.
Így van, tehát én ugye keresztény hívő emberként ebből merítek. Tehát én a hitemet próbálom a betegellátás szolgáltába is állítani, illetve valahonnan forrásozni kell, mert ha az ember egész nap egy ilyen segítő helyzetben van, ahol a bejövő betegek folyamatosan valami fajta reményt, valami fajta segítséget, valami fajta iránymutatást, adott esetben a gyógyulás reményét várják az embertől, akkor ez bizony lemeríti az embert, tehát mindenképp kell egy olyan hely, vagy kellenek olyan gondolatok, amik feltöltik az embert újra, és hogy tudja ezt a reményt sugározni, és ez a remény és azok a szavak, azok a gondolatok, amiket mond, az egyébként hiteles legyen és igaz, tehát nem arról van szó itt, hogy olyan reményeket ébresztünk a betegekben, amik nincsenek, nem valósak, hanem a realitás talaján maradva azt mégis úgy közölni, úgy mondani, és adott esetben, hogyha pedig tényleg nagy remények vannak, akár a gyógyulásra, akár a jobb helyzetbe kerülésre, akkor azt úgy sugározni a betegek felé.
Igen, itt egy kicsit térünk vissza a tudáshoz, tehát a különböző terápiás módszerekhez, hogy ugye hallottuk, hogy mennyit fejlődtek ezek az utóbbi időkben. Hallottam, hogy most már vannak protokollok, amiknek alapján ugye a beteget kezelni kell, és akkor akár, most ezt csak feltételes módban mondom, az orvos személyisége hátra is húzódhat. De talán pont a tumoros betegek esetében ez nem annyira jó.
Igen, ugye a protokollok azok a mi szempontunkból fontosak, hogy a kezelések egységesek, jó minőségűek legyenek. Ezek fontos dolgok, és tényleg vannak különbségek, hogyha valaki a protokollok szerint, a legújabb módszerek szerint kezeli a beteget. De ahogy mondtam, a beteg nem ismeri ezeket a protokollokat, ő a betegségével néz szembe, és ott nagyon-nagyon fontos az emberi odafordulás, az emberi hozzáállás, hogy úgy tálaljuk ezeket a protokollokat, még hogyha ezek technikáról szólnak is. És az onkológia pont egy olyan terület egyébként, ahol hiába nagyon sok új technológia van, és technika, és a gyógyszerek is egészen modern gyógyszerek, egészen molekuláris célzott terápiák vannak ma már, hogy egy-egy enzimet, molekulát célzunk meg a kezelésekkel, de mégis itt hosszú távon foglalkozunk a betegekkel. Tehát pont ezeknek a terápiáknak az eredményeképpen ma egy onkológiai kezelés az egy hosszú távú kezelés, maga a gondozás is nagyon sokáig tart aztán később, tehát a orvos-beteg kapcsolat éveken keresztül húzódik, és ez a technikai szakasz egy rövidebb szakasz általában, és akkor utána van a gondozás és az orvos-beteg kapcsolat, amikor ellenőrzünk, amikor egyes apróbb eltéréseket kivizsgálunk újra és újra. Tehát ez egy éveken át húzódó emberi kapcsolat, aminek ez a technika csak egy kis része, és a beteg számára nyilván nagyobb súlya lesik latba ez az emberi része talán egy idő után.
Azt hogy látod, hogy így az onkológiai betegeknek a száma évek során növekszik, emelkedik, vagy stagnál?
A daganatok előfordulása az növekszik egyébként a világon is, nem csak Magyarországon, de ez ugye részben attól van, hogy ugye a társadalom idősödik, és egyre újabb és újabb módszerekkel fedezzük fel a daganatot már korábbi fázisokban, tehát az előfordulása a daganatoknak növekszik, ugyanakkor a halálozása az nem. Tehát most Magyarországon is, bár a mi mutatóink sajnos az Európai Unióban nem túl jók, sajnos első helyen állunk ugye a daganatos halálozásban, hát ennek is több oka van, de ez egy szomorú statisztika, ugyanakkor megállt a mortalitás növekedése Magyarországon, most úgy néz ki az utóbbi években, tehát ez nem csak az orvoslás eredményeinek köszönhető, hanem főképp a primér, szekundár prevenció eredményeinek, tehát a megelőzésnek, a szűrőprogramok bevezetésének, és végső soron aztán a terápia fejlődésének is. Úgyhogy ez egy örömteli dolog, de ettől még a daganatos megbetegedések száma növekszik, és arra kell számítani, hogy az idősödő társadalommal még növekedni fog a következő.
Ez csak ennek tudható, mert más zavaró tényező nincsen, csak az, hogy az idősödő társadalom az oka? Egészségtelen táplálkozás, vagy életmód, stb. Ez.
Igen, ez is benne lehet, de ugye az, hogyha ha nem változna a korfa, akkor az számítana, és az lenne a jelentősebb. Így azért, hogy a várható átlag élettartam lassan, de mindig növekszik, így azért azt gondolom, hogy itt lehet, hogy ez a nagyobb tényező, és a többi tényezőt, ami az egészségtelen táplálkozás, dohányzás, alkoholfogyasztás és egyéb környezeti ártalmak, azokat próbáljuk folyamatosan visszaszorítani, és szerintem az utóbbi években ennek akár a daganat előfordulására is már mutatkozhatna jótékony hatása, még ez nem látszik, úgyhogy úgy gondolom, hogy talán még az idősödő társam, és ez a korai diagnosztika és pontosabb diagnosztika, pontosabb rák statisztikák azok, amik ezt a számot végül is egyelőre az emelkedési pályán tartják, de remélhetőleg ez is tud egy kicsit legalább laposodni. Tehát ez lenne a várható, hogy a sok bevezetett rendelkezés hatására, mivel azért korlátozzuk a dohányzást, a káros anyagkibocsátásokat, tehát ellaposodik ez a görbe, és a halálozási mutatók viszont javulnak, és akkor a kettő közötti különbség az jó irányba fordul.
Én úgy gondolom, a stressz is hozzá tartozik ehhez, és most egy merész megállapítást teszek, hogy a válás is lehet, hogy hozzájárul a rák kialakulásához, mert azért ez egy nagyon súlyos stressz lehet, tehát azért itt az ismeretségünkben látunk ilyen példákat, és hosszú távon hat, és le kell nyelni, visszaszorítani, és akkor még akkor önvád is fölmerülhet, meg ezer dolog.
Lehet ebben igazság, ugye a stresszt számos esetben vizsgálták az immunrendszeri hatásait, és ezt tudjuk egyébként, hogy az immunrendszerre a stressz az hatással van, és a magánélet ilyen értelemben kiadhat az egészségi állapotunkra is. Skrabszky Árpádnak és a feleségének, ugye Kopp Máriának volt egy nagy tanulmánya erről, 5 éven keresztül vizsgálták a magyar társadalmat, és ott kimutatták, hogy az egészséges párkapcsolatban, családban élő embereknek jobb az egészségügyi állapota, mint akár az elváltaké, vagy akár az egyedülállóké. Tehát ilyen értelemben van egy ilyen populáció szintű bizonyíték a kezünkben. Sokszor azért a konkrét hatást nehéz kimutatni, tehát direkt összefüggést a stressz és a onkológiai betegség között nehéz. Néha az embernek valóban szubjektíve az az érzése, hogyha egy életútra vagy életpéldára tekint, hogy itt azért szinte nyilvánvaló, hogy lehetett valamilyen kapcsolat, de nagy általánosságban statisztikailag nehéz kimutatni egy ilyen direkt hatást. Mondom, az immunrendszer és az egészségünk között van ilyen, ez biztos. Ismerjük ezeket a pszichoszomatikus betegségeket, ugye nem annyira az onkológia területéről, az allergiás megbetegedések, a menedzser, infarktusok és a gyomorfekély, ahol azért egyértelműen kimutatták a stressznek a hatását.
Igen, nem véletlenül tettem fel ezt a kérdést, mert Ágoston doktor 6 gyermeket nevel.
Igen, azt szoktam mondani.
Hogy és mellette az elég sok időt tölt a kórházba.
Nem ér rá pesszimizmussal foglalkozni.
Ez a mi extrém sportunk, azt szoktam mondani. De hát valóban 6 gyereket nevelünk, úgyhogy ez részben nyilván feladat, de nekem ez a másik forrásom, ahonnan tudok erőt meg derült meríteni. Tehát a gyerekekkel való törődés meg gondoskodás azért nagyon sok örömet jelent, és az ő visszajelzéseik, az ő életútjuk, az ő kibontakozásuk azért az egy olyan izgalom, meg öröm, ami hát az onkológiára azért eltereli a figyelmet időnként, és egy ilyen kiegészítő.
Haramiák, igen.
Haramiák. Hát,
de ez kell egy olyan társ is, aki alkalmas erre.
Az biztos, tehát az én feleségem viszi a dandárját ennek a nagy családnak, és ezt tudjuk, hogy tehát nélküle ez nem tudna így működni. És hát a mi modellünkben ő az, aki vállalta, az bár ő is orvos, és lehetett volna, hogy karriert épít, és visszamegy dolgozni, de ő vállalta azt, hogy otthon marad, és a gyerekeknek, a gyerekek növekedésének, tanulmányainak szenteli az életét. Hát úgy tud működni az, hogy én viszont így akkor az onkológiának tudok jobban időt szentelni, és hát annyit vagyok bent az onkológiai intézetben, amennyit ugye igényel az adott helyzet, vagy az adott nap.
Igen. Most egy kicsit térjünk vissza a szakmához, a részletekhez, mert engem nagyon érdekel ez a célorientált terápia, tehát oda viszik a hatóanyagot, vagy a sugárzást pontosan arra helyre, ahol ott a legjobban ki tudja fejteni a hatását. És ugye hogyan történik a sugárzásnak a koncentrálása? Már az előzetes kutakodásaim során megláttam, hogy oda visznek valamiféle molekulákat, amelyek ugye abszorbálják a sugárzást, és azáltal fejtik ki a hatásukat.
Igen, általánosságban egyébként az egész onkológia rég az ez, hogy egyre célzottabb kezeléseket próbálunk adni, tehát a sebészi területre, a gyógyszeres kezelése is, de ez a sugárterápiára is igaz, tehát az elmúlt 2-3 évtizedben ugye nagy fejlődés van ebben, és ugye itt a sugárterápián belül az a cél, hogy minél pontosabban találjuk el a daganatot, olyan eszközöket fejleszünk ki, és minél jobban védjük a környezetet. A sugárterápián belül ugye ott két ág van, a külső besugárzás és az úgynevezett brahiterápia, vagy belső sugárkezelés. Mind a kettő ezt célozza az újabb technikákkal, hogy nagyon pontosan a daganat meghatározása ugye az elsődleges, erre egyre újabb és újabb képalkotóink vannak, már olyan képalkotóink, amik nem csak a struktúráját mutatják egy-egy szernek, hanem a funkcionalitását, a működését, és ezzel még pontosabban körbe tudjuk jelölni azt a területet, amit meg kívánunk célozni a sugárkezeléssel. És a külső terápiák vonatkozásában is a technológia eljutott odáig, hogy nagyon sok irányból, nagyon nagy pontossággal a kezelés előtt a beteg testhelyzetét, a daganat helyzetét elemezve, arról visszajelzést küldve a géphez, vagy akár már most nekünk van egy ilyen készülékünk, hogy a sugárkezelés közben is visszajelzést kapunk a daganat helyzetéről, és ennek alapján módosítjuk a besugárzási szöget. És ez egy olyan fajta pontosságot tesz lehetővé, szoktam a hallgatóknak mutatni, amikor oktatunk egy ábrát, hogy az elmúlt 25 évben, amióta én dolgozom, egy bizonyos szernél a biztonsági zóna, amit azért kell alkalmaznunk, hogy biztosan eltaláljuk a daganatot, és ugye a szervmozgás miatt, illetve a napi beállítási pontatlanság miatt kell felvennünk ezt a biztonsági zónát a tumor körül, ez 2 centiméterről ma már 3 milliméterre csökkent. És ugye ez azt jelenti, mivel ez kívül van a daganat körül, ez térfogatában egy nagy térfogatot jelent, úgyhogy például egy dülmigyi, egy prostata esetén ez azt jelenti, hogy ugyanannak a betegnek ma 1/6 akkora térfogatot sugarazunk be a megfelelő dózissal, mint 20-25 évvel ezelőtt. És ez persze azt eredményezi, hogy a környező szervek kevesebb sugarat kapnak, és csökken a mellékhatások aránya. Mindeközben a dózis pedig tudtuk emelni, tehát a hatékonyság megnő. Most a brahiterápia erre ez ugyanígy igaz. Ott ugye a daganatba, vagy a daganat helyére juttatjuk be ezeket a sugárforrásokat, és ott még megvan az a plusz előny, hogy belülről kezeljük a daganatot, tehát nem keresztül megyünk a többi szerven és szöveten, az épszöveteken, hanem belülről kezeljük. Tehát az épszövetek még kevesebb sugárdózis kapnak, úgy hívjuk ezt, hogy az integrál dózisa ezeknek az épszöveteknek csökkenthető. Ugyanakkor a daganaton belül, ahol a sugárforrások helyezkednek el, a sugárforrások környékén nagyon nagy dózisok alakulnak ki, tehát a céltérfogaton belül pedig ez a bizonyos integrál dózis még nagyobb lehet, és így a kettő közötti különbség az igazából a terápiás hatást javítja.
És ezek a sugárzó anyagok, ezek hogyan kerülnek oda a daganathoz?
Erre ugye speciális eszközeink vannak, úgy hívjuk applikátorok, vagy tűkön át, többféle módszer van, hogyha egy testüreget használunk, ami ugye eleve bent van az emberi szervezetben, tehát például egy méh üregrendszerét, akkor oda bevezetünk egy applikátort, és azon keresztül jut be a sugárforrás. Vannak olyan helyzetek, amikor a szövetekbe tűket szúrunk, vagy műanyag tubusokat, persze műtéti körülmények érzéstenítés mellett, szívjuk ugye szövetközi besugárzásnak. Tehát többféle módszer van erre, de mindenféle eszközös segítséggel, ha kell, akkor érzéstenítés és műtéti körülmények között tudjuk oda juttatni ezeket a sugárforrásokat.
Igen, igen, mert hát ugye én olyasmiket hallottam, ez egy másik terápia persze, amikor valaki egy bizonyos gyógyszert bevesz, és akkor az a gyógyszer csak azon a helyen kötődik meg, ahol a hatást ki kell, hogy fejtse, és ezáltal sokkal kevesebbet kell ugye bevenni, másrészt sokkal erősebb. Tehát ez egy, de egy mechanikai tulajdonképpen a szállítás, vagy mechanikai úton juttatják oda a sugárzó anyagot.
Így van. Van a sugárterápiának egy olyan új ága, ahol izotópokat olyan molekulákhoz kötünk, ami specifikus a daganatra, a daganat sejtekhez tud kötődni, és ugye az izotóp pedig elvégzi a terápiát. Tehát megtalálja az a bizonyos molekula a daganat sejtet, és aztán a rákapcsolt izotóp rövid hatótávolságú sugárzással pedig elvégzi a pusztítást. Ez egy egészen új ága egyébként a onkológián belül a sugárterápiának is. Ez a módszer most érkezik majd Magyarországra, vagy Nyugat-Európában olyan kísérleti fázisban van, de tényleg egy új lehetőséget teremt, és ez is abban az irányban mutat, hogy egyre célzottabb, egyre pontosabb a daganatra, adott esetben az egyénre meghatározott kezeléseket tudjunk alkalmazni.
A onkológián belül úgy tudjuk, hogy a prostata szakértő vagy, illetve ezen a területen dolgozó leginkább. Itt milyen fejlődések vannak, vagy milyen irányok?
Igen, hát az urológiai daganatok sugárkezelésével valóban azzal foglalkozom szinte hát a kezdetektől. Itt ugye, ha visszatekintek erre az 20-25 évre, amióta ezen a területen dolgozom, akkor először a külső besugárzást változtattuk meg és pontosítottuk, elkezdtünk olyan besugárzásokat tervezni, ahol már a céltérfogatra sokkal jobban illeszkedő mezőket használtunk, tehát csökkentettük a épp szövetek károsodását az őket ért sugárzás csökkentésével. Ez a 90-es évek közepére tehető, aztán ugye egészen érdekes módszereink voltak még, tehát ez nem automatikus volt, ezeket manuálisan végeztük, még a besugárzógép fejébe blokkokat illesztettünk, minden egyes mezőhöz külön be kellett menni az asszisztensnek kicserélni a blokkokat, a blokkvágót tartottunk fent, tehát ezek az eszközök ma már nincsenek. Utána jött egy olyan kollimátor rendszerünk, ami szintén a besugárzó készülék fejébe volt, és ugye a sugárnyaláb útjába, amit még manuálisan kézzel húztunk rá a daganatos alakra, minden egyes mező irányából, ez egy 20 kilós nagy kollimátor volt, úgyhogy itt az asszisztenseknek edzeni kellett keményen, hogy bírják a gyűrődést. Majd aztán jött egy új technika, ez az úgynevezett intenzitás modulált besugárzás volt, egyre inkább automatizáltuk a folyamatokat, és ezzel kapcsolatban ennek is megtörtént a bevezetése. Ami még technológiailag egy nagy újítás volt, hogy a pontosabb besugárzás érdekében a prostatába úgynevezett markereket helyeztünk be a gát felől. Ez egy kis ambuláns ellátással behelyezhető picike kis szövetbarát fém anyagot jelent. Ennek kapcsán viszont a kezelés közben pontosan tudtuk a prostatáját, és ezért sokkal pontosabban tudtuk a besugárzást elvégezni.
Dr. Ágoston Péterrel, az Országos Onkológiai Intézet főorvosával beszélgetünk a rákról, a gyógyításról és a lélekről is, mert hát végeredményben, mint ahogy ezt már megbeszéltük egy kicsit, a rák kialakulásában nagyon fontosak a lelki tényezők, és hát az orvos nem csak szakember, aki tudja pontosan a különböző folyamatokat, a kémiát, a fizikát ismeri, hogy megfelelően alkalmazhassa a terápiás módszereket, hanem hát talán így is mondhatnám lélekgyógyász. És esetleg volt valami érdekesebb eset, nyilván nagyon sokan kerülnek a keze alá, amikor láthatta, hogy a jó szó mennyit számít?
Nagyon sok ilyen esetre tudok visszaemlékezni, és szinte mindig számít egyébként a jó szó, tehát van, amikor kisebb a baj, és akkor talán a hatása is kisebb egy jó szónak, amikor nagy a baj, vagy nagy az elkeseredés, vagy nagy a szorongás, akkor egy jó szó az nagyon sokat számít. Voltak olyan esetek, amikor a jó szó is, meg a jó emberi kapcsolat, illetve egyébként azt is érezte az ember, hogy a környezetnek a támogatása mennyit számít. Tehát emlékszem vissza például egy keresztény óvoda vezető nőre, aki még a pályám elején került velem kapcsolatba, és egy tüdőtumor miatt kezeltük, és nagyon-nagyon sokáig tudtuk őt kezelni, tehát egészen elkeseredett helyzetekből is visszataláltunk, sikerült hatékony sugárterápiát végezni, talán 5-ször vagy 6-szor is sugárkezeltük, tehát már szinte minden szakmai szabályt akkoriban meghaladtuk, és azt mondtuk, hogy már annyira egyedi az ő kezelése, hogy itt már a protokollok nem segítenek, és mégis a hite, az imádság, az emberi kapcsolatai úgy gondolom, hogy átlendítették nagyon sok nehézségen, és újra és újra gyógyulás útjára lépett, legalábbis részlegesen. Megélte a gyermekei esküvőjét, úgyhogy például erre emlékszem, de vannak nagyon nehéz helyzetben lévő fiatalok is, akik mindig az ember egy kicsit még jobban ugye odafigyel, hogy szól, mert ugye ők már felfogták, hogy mit veszítenek az élettel, és vagy mi az élet, és hogy ez az onkológia támadja ezt az életet, és abban a helyzetben vannak, ahol még rengeteg perspektíva lenne, és itt is egy jó szó, hát könnyeket csal a szemükbe. Tehát amikor az ember reményt tud adni, vagy csak úgy tudott jelen lenni, hogy meghallgatja őket, és egy ilyen pozitív jelenléttel van mellettük, néha nem is kell semmit mondani, akkor is érzi az ember, hogy ez mennyire fontos.
Hát a onkológiának ugye a központi épület a kápolna, ami mindenki számára elérhető, és szinte reggeltől estig, vagy késő délután nyitva van, és bárki bemehet és meríthet abból a képből is, amiben Jézusnak a szívéből sugároznak a fények felénk, tehát onnan is kapunk egy sugárzást, hogyha már itt a sugárterápiánál tartunk meg. Számomra nagyon meglepő volt, hogy befekszik az ember oda a sugárterápiára fölnéz, akkor úgy van kialakítva az egész, hogy kékeget és még belógó virágokat is lát, tehát ez egy apró részlet, de ugyanakkor mégiscsak egy pozitív üzenete van a számunkra.
Ezek nagyon fontosak, ezek a körülmények szerintem. Tehát ha már ilyen bajba került a beteg, akkor próbáljuk valahogy a mi lehetőségeinkkel a szorongását oldani, a félelmeit csökkenteni. Tehát ez nagyon fontos. Ebben egyébként nagyon sokat segítenek nekünk a pszichológusaink is, akik az intézetben vannak. Tehát hogyha a beteg igényli, akkor tud beszélgetni. Mert az orvos-beteg találkozó sokszor rövid, néhány perc. Ugye sokszor a szakmai részre koncentrál, még akkor is, hogyha persze egy-két emberi szó elhangzik, és megnyugtató szó elhangzik. Azért hosszabb együtt töltött időre is van lehetőség a pszichológusainkkal, akik próbálják a feldolgozását segíteni egy-egy nehezebb helyzetnek.
30 évvel ezelőtt itt az Ugligeti közösségben is volt egy eset. Az egyik társunk egy egészen speciális leukémiában szenvedett, és hosszú időn keresztül imádkoztunk értük. Mi még akkor csak kezdett új hívők voltunk itt, de arra emlékszem, már az egész közösség nagyon intenzíven imádkozott, és fölgyógyult. Egy különleges operáción vett részt, vagy esett át, és fölgyógyult, ma is megvan. Úgyhogy hát vannak ilyen esetek szerencsére.
Hát valószínűleg sok csodának is tanulj vagytok azért, ha intézetben.
Igen, úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy tudjuk, hogy csoda, és lehet, hogy sokszor el is megyünk mellette, de azt látjuk, hogy két beteg másképp küzd meg, és másképp alakul a betegsége is esetleg azonos helyzetből, és itt érzi az ember, hogy a betegnek a gondolkodásmódja, esetleg a hite és az ő környezetének a támogató, szerető hozzáállása az nagyon-nagyon sokat segíthet. Én magam ilyen csodálatos gyógyulást, hogy mondjuk, hogy egy szövettanigazolt daganatból most valaki meggyógyul, nem láttam, de olyat viszont nagyon sokat, hogy két azonos betegséggel küzdő betegnél sokkal rövidebb, vagy sokkal hosszabb a betegségnek a lefolyása, és azért ez nagyon sokat tud számítani, tehát különösen idősebb korú betegeknél az nem mindegy, hogy éveket, vagy esetleg hónapokat él még az a beteg, egész másképp tud a család is tőle elbúcsúzni, egész másképp lehet méltó az életének az utolsó időszaka, úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok.
És mennyire korhoz kötött a rák kialakulásának az esélye? Tehát most az ember egyrészt olyasmit tud, hát persze idősebb korban valószínűbb, ezt mondjuk tudják a laikusok is, de azért olyat is hallottam sokszor, hogy az idősebbeknél nem terjed annyira, mert ugye az életfolyamatok egy kicsit már lelassulnak a fiatalkorhoz képest. Saját édesanyám is mellrákkal diagnosztizálták, hogy 80 éves korában körülbelül, és 94. évében szólította magát a Jóisten, nem a rák volt az oka a halálának.
Igen, azt lehet mondani, hogy általánosságban az idősebb emberek betegsége a daganat, de inkább azt mondanám, hogy daganattípus függő ez. Tehát van olyan daganattípus, ami fiatalabbakat érint, például a szarkomák egyes típusai, amik ugye a kötőszövetes elemekből, szövetekből indulnak ki, vagy ilyen betegség a limfóma, vagy ilyen betegség a herét érintő daganat, és van olyan, ami az idősebb generáció betegsége, például a prostatarák ilyen, vagy akár a hólyagrák, vagy a más szervet is említsünk, azért a tüdőrákok is inkább az idősebb betegt érintik elsősorban. Nyilván a környezeti ártalom ezt megváltoztathatja. A prognózis az általában az idősebbeknél jobb. Vannak azért ellenpéldák, ahol egy fiatalkori pajzsmirigy beteg öregségnek jobb a prognózisa, mint egy időskorinak, de ez a ritkább kivétel, tehát általában így van, ahogy szerkesztő úr mondta, tehát a idősebb korban egy kicsit ezek a biológiai folyamatok lelassulnak, és a prognózis ez javul, és hosszabb időt tart a betegség.
Szerencsére a gyerekeknél nagyon jól gyógyítható, úgy tudom, tehát ilyen 95-96%-os gyógyulási arányokról hallottam. Hát volt nekem is a távolabbi családomban valaki, aki hát most már ő is majdnem 30 éve esett át ezen, akkor azért más a helyzet.
Mindenesetre nagyon szívszorító látvány, amikor ott a szülők várakoznak a sugárterápiára, a egészen 4-5 éves kis gyerekkel.
Hát ez egy egész más dolog, ha valaki, mit tudom én, élete vége felé szembesül egy ilyen betegséggel, mert hát előbb-utóbb úgyis el fogunk menni, de egy kis gyereknél ez tényleg borzasztó.
Így van. Egyrészt valóban a gyerekeknél azért a legtöbb daganat esetében jó gyógyulást lehet elérni. Másrészt meg tényleg nagyon szomorú és szívszorító látni ezeket a családokat, de én azt gondolom, hogy a gyerekeknél még akik nehezebben élik, ezt meg nyilván a szülők. Tehát ugye pontosan tudják, hogy mit veszítenek, és ilyenkor nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy a szülők lelkével is foglalkozzunk, és igazából az ő szorongásaikat, félelmeiket kell kezelnünk. A gyerekek egyébként a legkeményebb kezeléseket és a legnehezebb helyzeteket is nagyon jól kezelik a maguk módján, megküzdenek ezekkel. Nyilván sírnak, ha fáj, nyilván nagyon nehéz nekik lelkileg is ezt megemészteni, még a kis társaikhoz hasonlítva magukat látják. Ugyanakkor a szülő pedig egy sokkal mélyebb átéléssel vesz részt ezekben a kezelésekben, úgyhogy itt nagyon fontos, hogy az egész családot együtt próbáljuk kezelni.
Pár évvel ezelőtt itt a Mária Rádióban beszélgettünk valakivel, aki a lóterápiának volt a specialistája, kicsi lovakat beengedtek a kórterembe, és a gyerekek ott simogatták, barátkoztak vele, és állítólag óriási eredményeket értek el ezzel.
Erről keveset hallottam, ugye a gyerek onkológia az egyébként a gyerek klinikákon történik, tehát mi az országos intézetben sugárterápiával kezelünk gyerekeket, de a gyógyszeres kezelések, a műtétek nagy része az a gyerek klinikákhoz kapcsolt, és nem nálunk történik. Erről lóterápiáról távolról hallottam, meg tudom, hogy vannak terápiás lovaglások, amik mindenféle egyéb mozgásszervű, meg egyéb mentális betegségekben nagyon sokat segítenek. Ezt mi magunk is megtapasztaltuk környezeti családban, meg a mi családunkban is kisgyerekeknél, de erről a terápiás lehetőségről keveset tudok.
Hát ugye a paletta egyre szélesebb lesz, és hát tényleg úgy látjuk, hogy most már ez a rák, ami azelőtt hát tulajdonképpen halálos ítélettel volt egyenlő, és borzasztó volt megtudni, hogyha valaki a rákba szenvedett. Most azért sokkal jobb, tehát az elmúlt 20 évben lehet látni, hogy mennyire javultak a kezelési lehetőségek, és a statisztika is talán azért Magyarországon is egy kicsit fog javulni, mert hát bízunk benne, de főleg a lelki állapot szerintem, ami nagyon fontos, hogy javuljon, talán itt az országban is egy kicsikét.
Igen, tehát most még én talán azt kérdezném így vége felé a beszélgetésnek, hogy leginkább a beteg számára, amikor kiderül az, hogy ő rákbeteg, az nagyon megdöbbentő, és mit tudnánk így mondani, vagy mivel tudnánk az ilyen betegséggel szembesülőknek így biztatást vagy reményt adni?
Ugye a legfontosabb talán az, hogy minél előbb kezdődjön el a kezelésének a megtervezése. Tehát ha már a diagnózis utáni helyzetről beszélünk, mert akkor az a szorongás az ismeretlen jövőtől, az ismeretlen kezelésektől való félelem az leküzdhető, és hogyha elkezdődik valamilyen terápia, akkor az már egy kicsit megnyugtató a beteg számára, hogy történik valami, elindult a folyamat, a gyógyulás folyamata, úgyhogy ez talán a legfontosabb. De hát a lelki oldalt is, hogyha úgy érzi, hogy nagyon nehezen küzd meg ezzel a résszel, meg egyáltalán lehet, hogy objektíven is tényleg egy nagyon nehéz helyzetbe került, függően attól, hogy most milyen diagnózist állapítottak meg nála, akkor érdemes ebben a vonatkozásban is segítséget kérni, és ennek a lelki részét is átbeszélni, Nyilván ezt a családon belül is el lehet kezdeni, de hogyha speciális segítség kell, akkor ott vannak azok a pszichológusok, akik ezen a területen dolgoznak, vagy olyan orvos, akinek van kicsit több ideje, és részletesen el tudja, mindenképpen keresem, akinek részletesen el tudja mondani, hogy pontosan miről van szó, és milyen kezelésekre lehet számítani. Tehát azt vettük észre, nálunk az osztályon volt egy pszichológus csapat, aki minden egyes bekerülő beteget összehívott, összegyűjtött, és csoportosan elmondta egyszerűen csak, hogy mennek a kezelések, mi lesz a menet, hogy néz ki itt a következő néhány hét, és attól betegek megnyugodtak, és nagyon sok szorongás oldódott, és ugye elkezdődött a terápia, és akkor egy kicsit jobb hangulatba került a beteg, és jobb lelki állapotban már önmagában ettől. Tehát, hogyha már a diagnózisnál tartunk, akkor szerintem az a legfontosabb, hogy minél előbb kezdődjön el a kezelés, kezdődjön el ennek az elmagyarázása és a valódi terápia.
Hát a szorongás a legrosszabb, azt hiszem, tehát itt Magyarországon még régebben, tehát 20-30 évvel ezelőttig legalább, ugye az orvosok nem mondták meg a betegnek tulajdonképpen, hogy mi a baja. Hát általában a latin nyelv használata is erre irányult, hogy hát ne vegye észre, és ne tudja pontosan. Most viszont egyre többet követjük az angolszász országokat, ahol rögtön nyersen a szemébe vágták, hogy ez van, az van. Én ezt az utóbbit azért jobbnak tartom, megmondom őszintén.
Ez nagyon fontos kérdés. Én azt mondanám erre, hogy igen, talán az utóbbi jobb, bár én úgy gondolom, hogy a beteggel való beszélgetéskor sokszor kiderül az, hogy a betegnek mi az igénye. Tehát van olyan beteg, aki ettől összeomlik. Nekem is volt ilyen élményem, még fiatal orvos voltam, és nem érzékeltem, hogy amit elmondtam, én empatikusan és jó szándékkal próbáltam elmondani, és aztán felhívott a hozzátartozó, hogy ettől a beteg összeomlott, és hogy én ezt tudjam, tehát visszajelzett nekem, hogy ezt most rosszul fogalmaztam meg, vagy ez most túl direkt volt. Tehát egyrésztről észre kell vegyük, hogy a beteg mennyit tud elviselni abban a pillanatban, tehát ez nagyon fontos. A másik meg, hogy hogyan. Tehát majdnem mindent egyébként el lehet mondani, csak a hogyan, hogy a reményt meg kell hagyni mindenképpen. Tehát, és egyébként ez igaz is, tehát ezzel nem hazudunk a betegnek, mert remény mindig van. Nem biztos, hogy az életre, még az sem biztos, hogy az élet meghosszabbítása, de valamire mindig van remény az ő életében, és azt meg kell hagyni abba a pillanatba. És akkor úgy szerintem valóban őszintének kell lenni, mert a beteg egyébként megérzi, hogyha nem őszinte az orvos vele, és úgy is megy tovább, és keresi a válaszokat a kérdéseire, de nagyon nem mindegy, hogy hogyan, meg hogy mennyi időt szánunk erre, és hogy hogyan mondjuk ezt. Sajnos azért hallok ilyen visszajelzéseket, hogy ezek nagyon direktek, ezek a megnyilvánulások, és ugye sokszor persze fáradt az orvos, és már ugye neki lehet, hogy a sokadik ilyen beszélgetése aznap, de annak a betegnek az élete is az az első, úgyhogy erre mindig azért figyelni kell.
Hívő ember tudja, hogy mindig van remény. Köszönöm meghívott vendégünknek, dr. Ágoston Péternek, valamint Bodor György atyának a közreműködését. Köszönjük hallgatóink adományait, amelyek lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket a jövő hónap első csütörtökén este 21 óra 5 perckor a Hit és Tudás műsor újabb adásában. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető Nárai Szabó Gábor.
Hit és Tudás.